a jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, negyedik évadának 8. adása, szokás szerint Rabárfival. Hello!
Sziasztok!
És Jakab Györggyel.
Sziasztok!
Ugye te mindig tiltakozol, hogy te nem vagy történész, te történelem tanár vagy.
Én tanár vagyok, így van.
Így van. De annak nem akármilyen, én ezt tanúsíthatom, ugyanis az előző, nem azért csak már, hogy az előző évadban már volt egy adás, amit ugye együtt csináltunk, és ott már elmondtam, hogy ugye te az én osztályfőnököm voltál, és történelem tanárom első gimnáziumban. De ez teljesen mindegy a mai adás szempontjából, hiszen az nem volt még 100 éve, és ma azt beszéltük meg, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy hogy képzelték el a jövőt 100 éve, és ezt a 100 évet természetesen nem naptárilag a 1924-re.
Most precízek vagyunk, vagy nem?
Tehát gondolom, most akkor mondjuk matekból még rosszabb voltam, úgyhogy azt most nem kezdeném. Hogy kell azt mondani,
éve.
Hogy igen,
bő száz évvel ezelőtt,
így van.
1900-as évek legelején.
Igen.
Mert hát ugye mi más sem teszünk évadokon és adásokon keresztül, mint megpróbáljuk elképzelni a jövőt, de hát ez az, amit mi nem nagyon fogunk megtudni. Hát bizonyos dolgokat, ami 10-20 éves távlat, azt még úgy, ahogy, vagy a kedves hallgatóink közül reméljük minél többen, talán még mi is, de hát amikor 100 éves távlatokban beszélünk, azt már biztosan nem fogjuk megtudni.
Ne keserítsél, de hogy nem.
Bár ugye Árpi, te szoktad...
Nem mérgesi, már.
Te szoktad mondani,
hogy... Azért építjük a jövőt magunknak, hogy örbe éljük. Hát hol érdekel, hogy meg se született, hogy fog élni, hát mi akarunk ott élni.
Na,
de értem, mire célzol.
De azért ezt...
hogy koros vagyok már.
De én most már nagypapaként
viszont az unokádnak.
Érdekelt, vagy így van.
Ugye, Árpia, hogy szoktad mondani, meg az én gyerekeimnek is 10-11 éves, mennyi, hogy ő nekik 101 évet jósolnak már átlagban?
Ja, most már kell 110 is lehet, nyilván nem mindegy, mennyire csináljuk jó ma a dolgunkat.
Igen, ezért is fontos. Na de hát ehhez képest meg aztán végképp nagyon izgalmas megnézni azt, hogy na de mit gondoltak a századfordulón meg utána, hogy milyen lesz a jövő, és ennek egyrészt ugye úgy vannak művészeti vonzatai, mint tudományos vonzatai, hogy ebből mi jött be, mi nem jött be. Két vonulaton is beszélgettünk erről az adás előtt egy kicsit, és nyilván fogunk az adásban is. Ugye az egyik ez a bizonyos korszellem, a másik meg a relatíve konkrétabb tudományos előrejelzések. Kezdjünk a korszellemmel, ha már úgyis...
Milyen jó precízen összefoglaltad, azt hittem, hogy csak össze-vissza beszélgettünk a dohányzás mellett, erre kiderült. Ez olyan, amikor az ember rájön, ugye, hogy nem is tudtam, hogy...
Prózából
beszéltem. Talán egy Molière darabnak a részlete. Jó, hát korszellem.
Mert hogy Gyuri átküldött nekünk egy zseniális verset, Karintinak a Karácsonyi elégia című versét, amire mondott, hogy az egyik kedvenced, vagy legalábbis ebben a témában az. Ezt először is mindenkinek ajánljuk, hogy gyorsan a Google-be üsse be, ki fogja dobni, első link, nem hosszú, érdemes végigolvasni, mert hogy gyönyörűen lefedi azt, hogy tényleg nagyjából 100 éve az első világháború után, a 20-as években, hogy élte meg Karinti azt, hogy mit gondoltak 20 évvel korábban, meg nyilván az ő saját fiatalabb korában, és ehhez képest ebből mi lett aztán 20 évvel később.
Igen, én azért is gondolom, hogy ez fontos most a műsor szempontjából, mert ti fiatalabbak vagytok. Én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig egy hasonló ívet megéltem, tehát a gyerekkoromban azt gondolom, hogy sokkal optimistább voltam a világ jövőjét illetően, és ugye mostanában már nem azt mondom, hogy pessimista lennék, de jóval kevésbé vagyok optimista, tehát hogy ebben nyilván megvan az ember életútnak egy ilyesmajta, hogy az ember örök létbe gondolkodik, és a saját életidejét a történelmi idővel összetéveszti, tehát hogy meg vagyunk sértve, hogy megöregszünk, mert ezt ígérték, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha korszellem, akkor is mondjuk a 70-es évekhez képest, azt gondolom, hogy sokkal pessimistább lett a közgondolkodás.
Hát egyébként itt persze a Karintinak a Találkozás egy fiatalemberrel című klasszikusára is gondolhatunk, mert az is hasonló, csak ugye az tényleg az egyéni életutat mutatja.
Hát igen, de szállazzuk szét, tehát tényleg van egy biológiai életút év, ezt nem tudjuk letagadni, mert valóban az ember ez egy tervez, plusz végtelen van, meg igen, azt mondták, hogy a jövő az enyém, és akkor ezt a tanárok tanulják meg nagyon nehezen. Ugye van itt egy ilyen pszichológiai dolog tanárként is, hogy tanítasz valaki, és rájössz, hogy jó, és akár rájössz arra, hogy jobb lehet, mint te, és az a tanár, aki ezt elfogadja, és megszereti, azokból ez is szerintem a jó tanár neked, ezért, hogy több lehet, mint te itt, és hát jövő nemzedéke. Itt azért van egy nagy trauma, mert a nagy háború az sokakat érintett, mondjuk Európában, tehát így ne legyünk mindig a narra, vannak a világnak olyan pontjai, ahol nem nagyon idegeskedtek a nagy háborún. De maga az 1900-as éveknek a korszellem egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon optimista, nagyon derülátó, nagyon technológia fókuszú és pozitív jövőképű volt. Ez látszik a tudományból is, az irodalomból is.
Bocsánat, még akkor tanárra vissza
egy pillanatra. Éreztem, hogy betalálok a provokációval.
Achilles sarok. Tehát, hogy valóban formálisan ugye a tanári étosz az arról szól, hogy a jövőt építem, és bizonyos mértékig magamat tegyem zárójelbe, mert nyilván én a múltból jövök. Viszont kétségtelen, hogy itt is van egy váltás, és ez akkor még a 20. század, és aztán majd vissza a 19. századra. Tehát az a fajta dolog, hogy amikor én, hogy mondjam, gyerek voltam, vagy fiatalabb, akkor végül is azért abból indultunk ki, hogy a világ nem fog ennyire gyorsan változni. Tehát tulajdonképpen a mi tapasztalataink, azok tulajdonképpen elégségesek lesznek. Ugye ma az attól nagyon nehéz a tanári lét, hogy ugye a világtörténelemben először fordul elő, hogy fiatalabbak tanítanak öregeket. Tehát, hogyha én a számítógépes kultúrámat nézem, akkor a gyerekeimhez fordulok, meg hozzátok fordulok, és ez abszolút egy iskolában is teljesen természetes. És visszatérve akkor a 19. századra, valóban itt a 19. század végéig még a felvilágosodás optimizmusa jön, hogy ugye az isteni teremtés helyett az ember majd akár van Isten, akár nincs Isten, de bizonyos mértékig a helyére léphet a teremtő Istennek, és létrehozhat egy sokkal, ha úgy tetszik, igazabb és jobb világot. És valóban itt még a Karinti versre is visszatérve, hogy ugye az első világháború volt ennek a nagy cezúrája, és azért azt is tegyük hozzá, valóban ezt az Árpád mondta is, hogy azért ez egy nagyon európai gondolkodás, tehát ez azért a gyarmatosítás csúcsán lévő Anglia, Franciaország és az európai népek az optimizmusa, de akkor...
De most, hogy... Bocsánat, mondd, Erpi.
Kérdez.
Mert hogy én nekem az ütötte meg hirtelen a fülemet, és valóban tényleg, ahogy azt mondod, hogy az isteni teremtés helyett majd a tudomány, hogy ez tulajdonképpen csak az azt megelőző 2000 évre, vagy 1800 évre, tehát mondjuk a keresztény Európának a hozzáállására vonatkozik, vagy a történelemben korábban sem voltak olyan korszakok, amikor mondjuk hasonló a... Mert hogy mondjuk, nem tudom, egy görög vagy egy római korban, ahol persze voltak istenek, de hogy ott is ennyire meghatározó volt az, hogy azt mondták, hogy úgyis ők teremtettek, úgyis az lesz, ami...
Nem, szerintem nem erről van, inkább a kicsit a jövőről alkotott képünk, hogy a korszakról beszélünk, az mindig a társadalmi bizalomról is szól. Tehát azt mondom, hogy amit most csinálok, az egy folyamatosan fölfelé mutató ív. Lehet az, hogy a folyamatosan fölmutató ív az, hogy én annyira jól viselkedek, hogy tuti valami olyan helyre kerülök, ahol sör, jó csajok, vagy hárpás valakik lesznek, vagy valami, vagy az, hogy amit most teszünk, hogy most az 1900-es években, hogy most modernizálódunk, tehát ezt átélni. Magának ez az optimizmusnak, az lehetne szakaszosan, nem ez mennyire más a reneszánsz optimizmus, az 1900-es évek optimizmusa, az nagyon javarészt abból fakad, amiből gyakorlatilag minden adásban megemlékszünk, 1880-as évektől elkezdünk nagy mennyiségben életminőség javító gépeket gyártani, és azt látják, hogy ez vala jó, hogy tényleg jobb az élet tőle. Most mondok csak, hogy korszellemet vegyük át, és hogy mennyire átívelnek a izék. Négy szipi szerző, H.G. Wells, Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs. Mindegyik, ha jól emlékszem, 1905, 1898, ennyi, engedtessék meg. És akkor mi történik? Ott van például Verne. Azt mondja, hogy tesó, csinálok egy víz alatti tengerjárót, most hagyjuk ott a szabadsághatós, Némó kapitány. A toposz az, hogy az ember most már képes lemenni a víz alá, és megismer egy olyan világot, amit eddig nem ismerhetett meg. A Burroughs ugye most a Mars lányára gondolok, vagy bármit, tehát nem feltétlenül a tarzanos vonalra, az nem volt annyira technofób, ezért az Angén, de azért ott is volt egy reflekció, az idegenet világ, és visszamegyek a természetbe, és ott rátalálok az igazi értékekre. A Wells az ugye teljesen tolta, azt mondja, hogy tényleg a gépek, és majd akik eljönnek a földből erőmászó gépek, amikben a marsiak ugye beleszállnak, A lényeg az, hogy azt látták, hogy a gépek azok lehetővé tesznek rengeteg mindent, amit eddig nem, ugyanezt éljük át most az emivel, és ezek a szipik, ezek nagyon optimisták, jön a háború nem oké, 50-es évekbeli szipik megint nagyon optimisták, kiáramlunk az űrbe, minden bolygó, amilyen van, ahol kommunizmus lesz, nyilván az orosz szipi, az nagyon izgi, az isten emberek, meg egyáltalán többi, és akkor megint lehanyatlik. Az a nagyon izgi, hogy egyrészt van egy korszellem, egy társadalom bizalom, és elkezded úgy formálni a jövőt, és utána van az, hogy mihez nyúlsz vissza, mert az, hogy most ezt a négy nevet mondtam, ezt szerintem ezt a négy századot mindenki ismerte. Hogy tud zsűven átnyúlni száz éven keresztül úgy, hogy értjük, ugyanezt az optimizmust, tehát amikor jó angolra bejönk, értjük. Annyi történik, hogy most már ledegradáljuk, ők nem gyerekeknek írták, de erről beszéltünk az irodalom történész izé, hogy azt csinálják, mivel rég volt ő butább, úgyhogy olvassák a gyerekek a Vernét, de hogy adnak álmokat, és a mai mérnökök ilyen könyveken nevelkedett izé, és ezért van az, hogy mindig ciklikus. A társadalmi bizalom, egyébként a tudomány iránt való hit, az ciklikus, és igazság iránt való hit is ciklikus az emberi történelemben, felnő lemegy. Szóval a lényeg az, hogy pont a 900-as évek izé, és én szoktam, viszont nagyon sok minden nem gondoltak végig, nem volt annyira tudatos a jövő tervezés, mi most nagyon így lejátszunk előre forgatókönyveket, nem csak mi ebben a podcastban, az emberek is, most mégis milyen sokat beszélünk, mit csinál az EMI, mi lesz velem, ha izé, az úgy, akkor nem volt, hanem jön ez a gép, tök jó lesz az életem.
Fejezd is be, csak én még visszamennék egy kicsit a Móruszhoz, Campanellihez,
hogy pont a
ciklikus, és aztán akkor valóban a 19. század.
Jó. Gyere a ciklikussággal, és akkor ne feledjük el, én majd elmondom a festményeimet.
Jó. Na. Tehát, hogy két dolog, tehát egyrészt akkor az antikvitással is kezdeni, tehát, hogy Árpádhoz akarok kapcsolódni, hogy én is azt gondolom, hogy ez ciklikus, én is azt gondolom, hogy ez összefügg az életminőséggel, minden korszellem, illetve valóban bizonyos mértékig a béke és a háború, tehát érdemes majd megnézni ennek a ciklusnak a hajtóerőit, és ezek én azt gondolom, hogy az életminőség, most egyelőre hipotézisként az életminőség és a háborúk lehetnek. Tehát, hogy ugye a görögöknél ugye ott azért az van, hogy ez a bizonyos hübrisz probléma, tehát, hogy ez az Ikarosz ugye, hogy se túl magasan, se túl ne akar Isten lenni, de tulajdonképpen valóban ez az 5. századi Atén megteremt egy olyan életminőséget, egyébként vannak szifik akkor is.
Komolyan?
Ami komolyan.
Igen, hát bizonyos, maga az Ikarosz is egy szifi sztori.
Maga, így van, így van. Tehát a mitológiából ez aztán továbbíródik, tehát itt akkor most nem is folytatom ezt, de hogy létezik, és ez a nincs új a nap alatt, hiszen igazából azt hiszem ma erről szeretnénk beszélni, vagy mondjuk történelemtanárként ennyi. De valóban, amit ugye említett az Árpád, hogy a reneszánsz ugyanez, hogy egy bizonyos mértékű anyagi jólét és biztonság, és egyébként, hogy a Móruszan, Campanella, tehát azok az utópisták, akik számára az utópia még nem a technika, hanem egy társadalom, és majd erről is beszéljünk, valamilyen formában az egyenlőség, a biztonság, valamilyen formában a szervezet, és ez azért is lényeges, amit mondasz, a tudatosság, tehát, hogy ehelyett az ilyen nagy összevisszaság helyett, ami a középkor, ehelyett tulajdonképpen tervezett államok, amik nekünk már falanszternek tűnnek, tehát a Campanella napállama nál borzasztóbb dolog nincs, de a korabeli emberek állandóan erre vágytak. Tehát visszatérve, akkor még egyszer is vissza is adom, tehát a ciklikusság az pont ezt jelenti, és bizonyos mértékig azt gondolom, hogy most is egy ilyen ciklust élünk, meg vagy ennek bizonyos még az apája fog következni, mert akkor én azért bedobok egy harmadik ilyen dolgot, hogy hát ahogy tágul a horizont, tehát hogy ugye régen a zárt falumat el se hagytam, és gyakorlatilag egy globalizációs tágulás történt itt az elmúlt 20 évben, és amíg ez újra integrálódni fog, addig tulajdonképpen most ez az apály következik, és én is bizonyos mértékig, ha nem lesz háború, ugye ez a harmadik elem, akkor tulajdonképpen megint egy integráltabb történet jön. Lehet, hogy egy újabb evolúciós fázissal, de ez még nem a 19. század. De ugyanebben a logikában működik, és mondom, valóban ez az optimizmus miatt érdemes visszatérni a 19. század végére.
Teljesen egyetért a beled, de az úgy nem vezet ugye sokáig, hogy egymásra egyetértünk, úgyhogy rátromfolva. Egyrészt semmi nem változik, azért ugye most beszélünk egy rongyos 5000 évről, mondjuk egy kicsit ami érted. Másrészt mégis pont az izgi, hogy alapsémák ugyanolyanok, de mégis kicsit mások, és akkor ez jön be, hogy megnézem, hogy mi az, ami nem változik, abból tanulok, és ez a minta előjön a jövőben, mi az, ami azóta megváltozott a fejekben futókóda, például a horizont változik, például az élettartam megnő, például sok minden más, amit most nem kezdünk bele a 12-szer másfél órás jövőkutató előadásba. És hát a különbséget elkezdem azonosítani, és ezek a nagyon izgik, hogy mi a különbség. Például mi most nagyon sokat tanultunk arról, ha másból nem a jövőzeni podcastből, hogy a technológia megváltoztatja az embert, cserébe az ember is elrontja a technológiát. Ők, amikor megálmodták 1900 évben a jövőt, azt látták, hogy technológia lesz benne dögiben, de azt mondták, hogy ők ugyanolyanok maradnak. Ugyanazok a társadalmi struktúrák mennek, 80 nap alatt a föld körül, megyek a kis inasommal, a nő az egy díszítő elem, én a technológia segítségével többre leszek képes, mint ember, de én ember vagyok a fókuszban. Azt hitték, ugyanolyanok lesznek, és volt ez az 1900-as években ez a pályázat, hogy küldjék be, hogy képzelik el a 2000-es éveket. Ebből, ha jól tudom, fogunk képeket mutatni. Én nagyon évek óta előadásokat szoktam ezzel nyitni, nagyon látványos, néha ilyen tabletszerű készüléken, távolról robotkarokkal gyógyít egy orvos, ezeket nem. De azt hitték, hogy az ember ugyanolyan marad. Ma például tudjuk azt, hogy piszkosúsak technológiát fogunk használni, de a technológia megváltoztat minket. Ez egy különbség, és amikor már a következő X évet kell definiálnom, akkor már ezzel is kalkulálok. Ők ezért is voltak annyira optimisták, mert ők azt gondolták, hogy igazából az eszközkészlet lesz egyre brutálisabb, de jó értelemben nem is hatékonyabb, vagy kiterjedtebb. Tehát, hogy igen, tudunk, csak most ma már minitengelaratjáró lesz nagy, aminek van nagy üvegablaka, és bármeddig tud menni. És ugyanaz optimizmus volt az 50-es években, hogy mindenből egy hosszú egyenes húztak. Azt mondták, van atomreaktorunk, akkor még nem féltek tőle. Las Vegas helyén ott kortyogatták a koktélt, néztek a robbantásokat, és akkor azt mondták...
Bocsánat, Los Alamos, nem? Las Vegas mondtál ott.
Igen.
Mert hogy Las Vegasban robbantottak, vagy?
Nem, hanem úgy volt, hogy ugye elindultak az atomrobbantások, de az 50-es években egy hatalmas, pozitív vízió övezte az atomenergiát az USA-ban, két nagy ok miatt, egy megmentette minimum 1 millió amerika katona életét. Igen. Tehát rádobtuk a japukra, akkor már volt ugye egy nagy feszültség, hogy ez nem jó így, hát és mondjuk nyilván meg egy japán nem így gondolta, hogy ez milyen pompás dolog volt, de akkor is. Teljesen volt egy, hogy véget ért a háború. Fölépítenek egy csomó hadigépet, a hadigyárat, nem kell már gyártaniuk, ezért elkezdik ontani a szórakoztató eszközöket, tévé, stb. Hirtelen mindenki azt érte meg, hogy véget ért a háború, megmaradtak a gyerekeink, és milyen jól élünk, mellé pedig az, hogy végtelen energiánk van, mert érezték azt, hogy az energia probléma. Akkor az autóban is atomreaktor lesz, egy gyerekjátékban is van atom, nem féltek tőle, és az atomrobbantások látmányosságokká váltak, és a sivatagban egy bizonyos helyen elkezdtek ilyen toronyházakat építeni, ahol az emberek ültek, atombomba koktélt fogyasztottak, és nézték az atomrobbantást. Eltelt egy 8-10 év, és akkor azért úgy kezdett összeállni kép, hogy te jó, oké, hogy mindenki kopadodik, meg hullafoga, de érdekes, mert főleg azok, akik kopoltak, kiürül ez a város, ott marad egy szellemváros a sivatagban, jóval később jön néhány csávó, és azt mondja, hogy ú, de jó, itt egy adóparadicsomot csinálok, és a helyén felépül Las Vegas. Tehát az atomba nézegető embereknek a kudarc a sztoriának az egyik tudtam, ilyen helyszín.
Ezt én sem, pedig ugye még voltam is, és majd a következő adásban beszélgetünk, az egyébként két nappal ezelőtt felvett, de majd következőre kijövő adásban beszélgetünk, és beszélgetünk Juhász Edinával, aki most is ott volt pont az éves nagy elektronikai kiállításon, ahol így a mindenféle találmányokat mutogatják a hétköznapokból.
Lekerekítsem az évet, bocsánat, ekkor értem, tehát csak annyi, hogy van egy optimizmus, csak húztak egy egyenes. Azt mondták, hogy van atomenergiánk, tehát innentől a végtelen bőség vár. Nem gondolták azt végig, hogyha mindenkinek végtelen számú energiája van, akkor mi van? Akkor mi lesz a kulcstényező, amit most a mesterséges intelligencián sokan, jaj, de jó, milyen okos lesz ő, mert használja. Én erre azt mondom, hogy nem, képzeljük el azt a világot, ahol ezt mindenki tudja. Mindenki tud a világ összes nyelvén, mindenki tudja az összes izét, és onnan mi a következő szintlépés. Ha nem határozom meg ezt az értéket, akkor az optimizmus átcsap egy pessimizmusban, mert hogy akkor tényleg most mi van, termékek lettünk, a gép átvette, lettünk az uralmat. Ki kell találni a víziót, és ezért nem szabad ilyen lineárisan, és az 1900-es években nem gondolták végig, hogy tényleg mi történik akkor, hogyha a gépek helyettünk tudnak dolgozni, egyébként ugyanúgy agyaltak volna rajta, de ezt nem. Vagy mi van akkor, ha nem a tengertjárót csatára használja valaki, ugye zsűrben pont ezen agyal, vagy mi van, ha tankészül, mi van, ha ezt nem gondolták végig. Ennyi.
Én azt akarom kérdezni egyébként ezzel kapcsolatban, hogy Gyuri, most hozzád fordulok ezzel, hogy ezt a fajta ciklikusságot mondjuk akkor még nem látták, hiszen Móruszt ismerték, Campanellát ismerték, valószínűleg a görög történelmet is ismerték annyira, mint mi, nem?
Persze, csak hogy mondjam, itt én azt gondolom, hogy itt megint előtte beszélgetünk pont a felnőttségről valamilyen formában, tehát hogy egyrészt vannak átmenetek, tehát még csak az előzőhöz, hogy ezt nem tudom, ismétek a sétapálca funkcióját, mert ugye normálisan férfi ember a 19. századig karddal járt. Viszont béke van, tehát, hogy tulajdonképpen már az állam magához vonzotta az erőszakot, tehát már legalábbis karddal nem lehet járni, de van körülbelül két generáció, amik kitalálja a sétapálcát, ami tulajdonképpen a kardnak egy szelidített változata, és aztán gyakorlatilag a 30-as években tűnik el, mert feleslegessé válik.
Hát ezt nem tudtam.
Tehát,
de
hogy...
Jó.
Tehát, hogy...
Nagyon
hogy
itt sok sétapálcában volt azért penge is.
Hát aki nyilván azért, először igen, még, igen. És aztán egyre, hogy mondjam, valóban a szórakoztatóipar része lett. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy ilyesfajta tudatosság tulajdonképpen nincs, ugyanis a ciklikusságnak van azért egy ilyen része is, hogy ezek a háborúk meg az apályok azért amnéziát hoznak ebbe a történetbe. Tehát tulajdonképpen felnőttség itt jön elő, hogy tulajdonképpen mennyire lehet rálátni a dolgokra, és akkor én is visszakérdezek ugye az extrapolálásra, tehát ez az egyenes vonal, amit a Árpád mondott, vagy ezt biztos ismeritek, ezt a 1874-es Pesti Hírlap cikket, hogy Pest-Buda lóvasút forgalma az elmúlt 3 évben ugrásszerűen növekedett. Ha ez a folyamat így folytatódik, akkor 1970-re 6 méter lókaka fogja borítani a fővárost. Tehát, hogy tehát ezek az extrapolálások itt néznek ki. Tehát visszanézés biztos, hogy nincs, tehát ilyen típusú kapcsolat nincs, hanem valóban a technikának az a fajta, mindaz, amit az Árpád elmondott, az a fajta optimizmusa, hogy rövid távon valami funkciót meg tudott oldani, és valóban a 19. század attól érdekes, hogy ez nem csak egy szűk elitnek a része lesz, tehát ugye egy eszméletlen mennyiségű gépet kitalálnak már a reneszánszba is, amiből ilyen szórakoztató eszközök lesznek, meg egyebek. Itt a nagy újdonság, hogy az állam, amikor ugye elkezdi ezt, nem csak az erőszakot vonza magához, hanem hát azért ez a, ha már a korszellem, bocsánat, ez egy újabb kör, de hát ugye azért ekkor indul el, amit normalizációnak neveznek, tehát hogy az állam, ugye az iskolákat, tébolydákat, katonaság és egyebek, tehát képes arra, hogy integrálja valóban azt a szétesettséget, ami a középkorra még jellemző, és tulajdonképpen erre lehet nagyon erősen felhasználni, tehát megint az iskolarendszer erről szól, de ennek akkor még egyszer csak a kérdésedre válaszolva, tehát ahhoz az elit kultúrához ilyen értelemben nincs köze, hanem hát itt egy közboldogság van, és viszont amit én nagyon fontosnak gondolok, tehát hogy hogy mondom, ez egy ilyen teremtő, ez van a karinti versbe is, hogy tulajdonképpen még egyszer az ember szabadon, tehát ez a másik dolog, hogy gyakorlatilag korlát nélkül át tudja alakítani a dolgokat. Tehát ez lenne az extrapoláláson kívül majd a másik visszakérdezésem, hogy mikor jelenik meg az előny hátrány áldás átok című történet. Mert itt a 19. század végén szerintem még nem. Vagy ketté oszlik, tehát vannak a fekete utópiák, és vannak ezek a hiperoptimista dolgok.
Szerintem kételkedők meg, hogy mondjam, technopóbok és technofilek akkor is voltak.
Nyilván.
Nagy mennyiségben azért, és ez mindig megvan, hogy a technológia jön, azért szegény ludditák is ugye összeverődtek, mert nem konkrétan a gépekkel volt bajuk, hanem az üzleti modellel, teljesen igazuk volt, csak ugye levet. Őket, és most is ugyanez zajlik, tehát hogy ez a csak azért, mert félek tőle, az mindig kevés. És ugye itt a nagy élmény az akkor is az, hogy tényleg megold dolgokat. Élményszerű. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy bejön egy gép, és az jó, mert ha ez lenne, akkor nem így használnánk őket, akkor egyféle autótípus lenne a világon, mert az a leghatékonyabb. Ha csak egy helyváltoztató eszköz, akkor a világon egyféle autótípus kell, mert ott egyféle szerviz, stb. De nem, megérkezik az autó, ránézés, azt mondja, hogy wow, ez a szabadság, vagy kifejeződés, ez státusszimbólum, családi autó, stb. És elrontjuk. Ők nem egyszerűen csak az volt, hogy a gépekkel át tudjuk alakítani, hanem szerették őket, nézzük meg, művészi ábrázolások, milyen lesz a jövőben, emberszerű szem, ezek szerethető gépek, a Nautilus, mindenki vágyott otthon egy Nautilusra, hát mennyire király lehet már az, hogy a tülök egy ilyen izélő, hogy és azok a gépek, eljutunk a Holdra, 20 000 mérföldig, mert hogy az, hogy ezek szerethetőek voltak, felszabadították az embert, nem gondolom föltétlenül azt a teremtés izét, ezt most a mesterséges intelligencián érzem, hogy most már kezdjük kicsit keverni az építés és a teremtés közötti elég éles különbséget szerintem. Nem, azt érezték, hogy az ember lesz több általa, de nem fog változni. De azt viszont nézzük, mi volt még mellette. Ez az az időszak, amikor beérnek azok a dolgok, amiket mi nagyon károsztatunk. Például elkezdik legyőzni a természetet. Lecsapoljuk a mocsarakat. Nincs már mocsár, nem vagyunk ilyen úcska mocsárország. Legjobb szándékkal lepucolják, ugye most 100 éve később meg azt mondjuk, hogy hát milyen jó lenne, megállna a víz. A legtöbb döntésnél az időhorizont változásával teljesen más kontextusba lehet tenni, ezért kell mindig visszamenni, és az ő horizontjukból, mi volt, tök jót akarna. 70-es, 80-as évek, afrikai segélyszállítmányok, mit csináljunk? Adjuk meg nekik mindent, hogy szülessenek még többen, stb. De figyelj, meg fognak születni, 20 év múlva tök sokan lesznek. Adunk nekik munkát, az a lényeg, hogy szeressük őket, és igazuk volt. Most meg, jaj, sokan lettek. Értem, ez nem egy bonyolult dolog kiszámolni. Azt akarom csak mondani, hogy a 90-es évek amúgy izgi időszak volt, hogy egy kis huszárvágás vagy arrébb tolással nézzük meg, hogy milyen az igazi jövőépítés. Tudományrész. 4 sci-fi szerzőt, mondom, már próbálok 4 tudóst összeszedni. Van nekünk egy Madame Curie-nk. Ez egy külön megérett sztorit. Mindjárt. Van nekünk talán Volcker, vagy valaki kvantum elmélet, megalkotás 1900, van nekünk egy Jungunk, pszichoanalízis, whatever, teljesen átír az emberiség kódját azóta is, a tudat alatt is, a többi izé, meg mit tudom én, mink van, még mindjárt eszembe jut még valaki, egy negyedik. És mi történt?
Mondja a művészekhez is, mert az avantgárd is erről szól, akkor hogy mindjárt megismerjük, a új világokat fedezünk föl, bocs.
És ott van a Madame Curie, aki... Ugye két nagy problémája van, amikor megszületik, most csak egy vicces, ami problémája, az, hogy lengyel és hogy nő. Viszonylag gazdag, értelmiségi család lánya, az oroszok elveszik mindenüket, ő kénytelen azért dolgozni, hogy a tesója tanulhasson, tragikus szerelem is van, és mégis egy ilyen szuper hátrányokból főküzdi magát. Létrehoz egy olyat, amit senki nem tudott, mivel hogy nő nem tudja bebizonyítani világnak, hogy ő egy okosra is gondolhatott, mert hát biztos a férje vagy valaki, vagy így veregeti, ezt tudjuk ezeket a sztorikat, végigcsinálja, pöltalál valamit, tudja, hogy megváltoztatja a világot, és nem szabadalmaztatja, hogy a világ összes tudósa szabadó használása azt, ezek az érted, tehát egy ilyen optimizmus, hogy tudja, hogy valamit kitalál, tele lehetne sértettséggel, mondhatná azt, hogy ez enyém, meg 15%-os jutalék kiradom tovább, nem, felszabadítsam, azt mondja, hogy ez a világ jobb hely lesz, és én hozzájárultam vele. Egy ilyen légkör volt.
Értem. Manapság...
Bocsánat, nagyon szenvedélyes voltam a Madame Curie-val kapcsolatosan. Biztosan,
nők úgy néz ki.
Tök jó, nagyon. Annyira örülök, hogy nekem megszólalnom sem kell, és 10 percet gondolkozom rajta, hogy átmegyek, és a Gyuri mikrofonját megigazítom, hogy ne kelljen így kézzel fognod. De igen. Viszont azt akarom kérdezni, az is eszembe jutott közben, hogy manapság egyébként visszanézünk, mert az oké, hogy most ebben az adásban itt mi hárman beszélgetünk, és ezt megfogja 1-2-3 000 ember hallgatni, hurrá, de hogy a korszellemre, meg a tudósokra, meg a filozófusokra jellemző az, hogy ne, oké, filozófusok nyilván visszanéznek, de hogy úgy általában benne van a mi korszellemünkben az, hogy na de hát most már van annyi eszünk, hogy nézzünk már vissza, és jöjjünk rá, hogy mi sem vagyunk különlegesebbek, mint bármelyik generáció, viszont nekünk is nyilván ugyanúgy van egy saját fontos szerep, de az se nem fontosabb, se nem kevésbé fontos, mint bármelyiké.
Nem, én azt gondolom, a reflexió létezik, és aztán mondom, tehát egy szempontból, és azért mondom, hogy az áldás átok, meg az előny hátrány, tehát, hogy bizonyos mértékig azt a fajta optimizmust, amiben még egyszer én továbbra is tartom, hogy az isteni teremtés helyett tulajdonképpen az ember valóban feljő, és egy boldog világot, és megoldja, és akkor valóban majd térjünk a társadalmi funkciókra is vissza. Tehát ebben az értelemben én azt látom, hogy legalábbis az általam is ismert, úgymond trendkutatók alternatívákat mondanak a jövőre, tehát nem ilyen extrapolált történeteket. Tehát én ennyiben érzem, és akkor Árpád azért ebben ott jobban otthon van.
Eszembe jutott egy negyedik tudós, hogy Einstein nevű csávó, ő is azért pont akkoriban tolta.
De a Milenáról is majd.
Igen. Szerintem ennek van egy látens, meg egy bevallott szintje, vagy lehet, hogy most Jung zavart össze, de nyilván, hogy például a kiemelt figurák, akik szimbolizálnak valamit, Curie, Einstein, bármi, visszahivatkozol rá, vagy elindul egy folyamat, ugye a kvantum elmélet 1900-ban találják ki. Akkor forradalmasítja a fizikát, minden gondolkodás, aztán akkor jé, a világ még bonyolultabb, még izgalmasabb, mint gondoltunk, és akkor a maga technológiai viszonyával reflektálnak rá, most ugye kvantum számítógépet építünk, addig ez szellemi probléma, most így. Ennyiben biztos a reflektált. Tudománynak ez az alapelve, hogy egymás vállára lépve haladunk előre. Van egy, a tudomány egy optimista dolog, azt mondja, hogy most erről egy külön adást szenteljünk, hogy a tudomány metria hogy öli meg a kreativitást, de ilyen szempontból van, de szerintem még fontosabb a látás. Az, hogy kit tekintesz szellemi örökösödnek, mi az az út, amit szeretnél követni, az, hogy most ne csak a tudományról beszéljünk, de hogy én dolgozom, ezt a földet művelem, előttem az elődök így és így csinálták, és én ezt fenntartom, és továbbadom valaki másnak. Ezek az alapívek, és akkor mi a népi tudás, népi gyógyászat, elkezdem egy ilyen tudományjel, vagy egy átadandó örökségnek adni. Ezt értem látásizének, amikor nem hiszem, hogy Einstein tanulmányáit kívülről idézték az emberek, de az, hogy az előttünk levő emberek tudásából mi az érték, ezt átszűröd és megtartod. És az a dolog is azért ciklikus, mert amiben pölnősz, vagy amit szeretnél előhozni, na, tehát látod az elődöd álmait, az elődöd álmai közül, ami tetszik, akkor azt megpróbálod megvalósítani. Tehát, hogy most nagyon egyszerű például klasszikus, a Vissza a jövőbe film, hú, de jó, repülő gördeszkán ment, meg volt egy ilyen, és akkor klasszikusan mindent megcsinál, most tényleg meg tudod csinálni, nem ettől lett jobb hely a világ, de szerintem ilyen szempontból nagyon benne van. Inkább az a kérdés, hogy mi a társadalmi percepció, mert amiről most beszélünk, az néhány értelmiségnek a valamilyen, és lehet, hogy egy teljes társadalomban a feszültséglevezetése nyilván abszolút nem alkalmas. A korszellem a társadalmi percepció, és az 1900-es években pozitív volt.
Most meg negatív.
Szerintem nem.
Nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy akkor még a tudományra egy pillanatra vissza, tehát hogy azért amiben különbözünk, és még mindig akkor a reflexiónál járunk. Tehát hogy én legalábbis úgy értelmezem, amit én ezekből olvastam, hogy a 19. század végén azért a világot úgy képzelték el, mint egy keresztrejtvényt. Tehát, hogy gyakorlatilag a tudomány segítségével, meg a nem tudom én mi segítségével, tehát, hogy ez a valamilyen forma, hogy ez a pozitivista szemlélet, amibe akkor most kipipálom, hogy megoldottam ezt a problémát, és tulajdonképpen hittek abba, hogy ami ma már, ha úgy tetszik, akkor a genetikába létezik, hogy megfejtjük az emberi genomot, és akkor innentől meg a világ összes törvényszerűségét és egyébek. A másik, hogy ez a ciklikusság, ez akkor egy spirális logikában, tehát működik egy ilyen valóban lineáris logikaként, ez inkább, hogy most a saját szakmámat tudom mondani, tehát hogy itt van egy analógia, tehát ugye a keresztény eszkatológia szól arról, hogy akkor van a bűnbeesés, és tulajdonképpen a történelem az arról szól, hogyha elég sokat vezekel az emberiség, akkor egy bizonyos idő után ugye a feltámadás és egyebek. És ez a logika a tudományba is nagyon szépen átment, tehát a pozitivizmus is erről szólt, hogy a történelem vált, tehát ugye itt a marxizmus bizonyos mértékig az evolúció elmélete is, és tehát ez a hegeli mindenféle, tehát hogy a világot valamilyen formában úgy gondolták el, hogy tulajdonképpen valahonnan valahova tart, és ugye hát az utolsó ilyen ideológia kommunizmus lett volna a mi vidékünkön, hogy és akkor ott majd vége a történelemnek, mert ugye ez a mi világunk. Tehát, hogy itt van egy ilyesfajta optimizmus, én azt látom, hogy ez ma már nincs.
Inkább okosabbak lettünk, teljesen egyetértek veled, hogy igen, benne van egyébként, ha megnézzük akkori szipiket, bármiket, az, hogy van egy feladatok, amiket megoldok. Jó, kidolgoztam azt, hogy le tudjak menni a tenger alá. Pipa. Kidolgoztam a perpetuum mobilét, örökre lesz energia. Pipa. Örülünk, és lesz egy olyan szitu, amikor minden pipa van, tehát lazíthatunk. Vasárnap van, el lehet lazulni.
6 nap után, igen.
De, ugye, újra, mert új. Most azt tudjuk, igen, hogy viszont az élet változik, például azzal, hogy jó lett az egészségügy, emiatt megduplázódik az élettartam, emiatt egy újabb tükör elé állunk, igen, hogy egész életemben ugyanazt akarom-e dolgozni, amikor ez 20 év, vagy amikor 60 év. Ugyanazzal az emberrel akarok élni, ugyanabban az országban akarok élni, ha ilyen könnyű utazni. Tehát letettük azt, hogy könnyű legyen utazni, pipa. De nem, az emberek elkezdtek utazni, és csak elkezdtek várni, és akkor lesz egy újabb probléma környezet. Tehát ez az egyik agyrohamom, és mindig előjönni ezek a rövid szervezeti emlékezet miatt, mindig van néhány újságíró, aki felfedezi az ilyen cikkeket, tudományhalála, a politika halála, mindenek volt már halála, és tényleg, hogy az abból indult ki, ha a tudomány mindent megold, majd meghal a tudomány. Hogy oldana meg a tudomány mindent, amikor az élet változik? Tehát, ugyan már, és így, és akkor, de ezt nem olvass el a könyvet az újságírók, mondd, hát megmondták, hogy a tudomány meghal. Mondom, nem, neked az a baj, hogy te nem szereted a tudományt, sokkal jobb az eltudomány, és most keresel valami hivatkozás, és nem.
Hiszen na, az viszonylag de logikus, és hát mi is hányszor elmondjuk itt, hogy minden egyes megoldott probléma 100 újat generál.
Így van.
És hogyha csak az egészségügynél is maradunk, hogy még csak nem is azt vagy generálja, hogy ha hosszabban élünk, akkor amiket elmondtál, hanem jön egy csomó olyan betegség, amivel eddig azért nem szembesültünk, mert nem éltünk addig, hogy egyáltalán ez a dolog, ez így előjön.
Igen.
És,
igen.
Hogy lehet, hogy a rákot már majd lehet gyógyítani szerencsés esetben, nem tudom, 20 év múlva, úgy tényleg hatékonyan, de attól félek, hogy attól még jönni fog majd 3 olyan, ami előtt meg majd akkor állunk értetlenül,
hogy ez egyáltalán mi. Királyabb nincs. Tehát,
hogy persze, ez csak hogy önmagában, igen, ez a végső megoldás, mert ennek nagyon rossz íze van, de tudjuk, hogy a történelem vége, ráadásul a történelem vége, azt ugye a klasszikus demokráciára is mondják, nem? Hogy az a legfejlettebb társadalmi rendszer, amit el lehet képzelni, és hogy ennél nem lesz soha jobb. Én mondjuk ebben sem vagyok nem, biztos.
Minden korszak elmondja, hogy én vagyok a proféták pecsétje, és arra nem tudom én. Tehát, hogy ez így működik. És valóban azért ez a 19. századhoz képest változott. Tehát ez ma már azt gondolom, hogy ez nagyon kevesen. Tehát még az oktatásban ez benne van, és ha már oktatás, akkor megint csak, hogy a folyamatot lássák. Tehát, hogy nagyon érdekes a pedagógiai logikának a technika történettel való összefüggése. Tehát, hogy a 16. században még a Comenius azt mondja, hogy tulajdonképpen a tanár a nyomdász. Tehát az üres papírt teleírja, és nem tudom én. Akkor egy Locke nevű úr ugye már azt mondja, hogy a fazekas, aki a passzív anyagból tulajdonképpen formál valamit. Akkor ugye jön a Rousseau, aki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a kertész a tanár, aki hát ez az össze-vissza növő bokorból maci formájú rendes, nem tudom én, kertet fog előállítani, és a 19. században a tanár a mozdony, tehát aki húzza a kocsikat, és hát ma már tulajdonképpen nem tudom, hogy mi lenne, vagy ezt akkor találjuk is ki, mert ezt tovább nem tudom mondani, de tulajdonképpen a 19. századig nagyon pontosan, és itt megint a szervessége a társadalomnak.
Szervessége, de megnézed ezt az egyet. Mi változik ebben? Ugye van az, hogy az is, hogy minek tekinted a gyermeket? Egy
igen,
megnevelendőnek, egy kis felnőttnek, aki korán tanuljon meg dolgokat, egy lehetséges munkaerőnek, akit tanuljon meg gépeket használni, írni, olvasni, tudjon szavazni, mit mondasz, hogy kevés tehetség van, szúrt ki éles szemmel, kertész ki, gyomlált ki a rossz viselkedéseket, igen, vagy mindenki jó valamiben, és igen, személyre szabottan oktassunk. Az individualizmus és az emberi élet fejlődése, egyre hosszabban élünk, egyre jobban becsüljük az emberi életet, egyre inkább azt mondjuk, hogy nem működik ezt a zsó, hogy 8-at ott hagysz és 2-t kiemelsz, mert mindenki értékes, mert ott van benne a potenciál, és az individualizmus, hogy megéri egyénként foglalkozni vele, mert nem mindenki ugyan, eddig is tudtuk, csak nem mindenkit idegesített, igen, most meg idegesít, és ezért változik. A mélytrend az az, hogy egyre jobban becsüljük az életet, és egyre hosszabban élünk, és ezek a szerepváltozások ezért vannak, hogy az elején most ugye utaltál Locke-ra, ugye a társadalmi szerződés, az is egy tök nagy váltás, hogy két oldalú viszony is lehet az állam meg az ember között. Addig nem volt ez,
igen,
vagy nem ennyire tisztán.
Hát egyébként, ha nekem kéne valamit mondanom arra, hogy mi a tanár, akkor talán az inspiráció, nem? Az lehetne a 21. századi fogalom, hiszen pont azzal egybevágva, amit mondasz, hogy nagyon sok dolog van, amit az idősebb generációnak a fiatalabbtól kell már megkérdezni. Klasszikus, a héten történt meg ez, hogy egy kortársunk zenész fiú kiírta, hogy iPhone-om van, nem értek hozzá, majd este írok, hogyha megjött a gyerek.
Tehát... Jó, mondjuk a világ legfelhasználóbb operációs rendszeréről beszélve, ott inkább
minden, hogy új telefonon van, ez a lényeg. Aha. Benne nem is az, hogy milyen márkájú, bár mi aztán mondhatunk bármilyen márkát is egészen szabadon, de hogy valójában én, amikor azt gondolom, hogy minek örülnék, hogyha a saját gyerekeim mit tudnának kapni az iskolától, akkor leginkább az inspirációnak, hogy aztán az alapján ő mit tud még felfedezni, amit ott kapott.
De ez szerintem a legfontosabb, és tényleg ez az íve, én az előbb filóztam, hogy mit vágja fel, de ez minek az elismerése ez? Ez annak az elismerése, hogy én benne nekem egy lélekszikrát kell felébreszteni, meg lesznek az eszközeiről, a világ úgyis majd fog új dolgokat tanulni, de az én legfontosabb bizony, hogy ezt a bimbót kinyissam, tanítsam meg tanulni, vagy kíváncsivá tegyem. Ez az inspiráció az én ebben az értem, és valóban ez a csúcspont, ha tanárként eléred ezt. Nyilván mégis azon átváltozik hétköznapi feladatok, hogy csináljam, hogy a másik bimbó ne nyomja el ezt a bimbót, meg hogy ez a bimbó ne legyen magasabb, mint az a bimbó, és mindannyian értitek, milyen probléma. De valóban, ha belegondolsz, ez az igazi cél, nem? Tehát, hogy ha tömegeket akarsz oktatni, mert ugye az elején azért is sport más, van egy más egy olyan oktatás világ, ahol kevesek tanítanak keveseket. És akkor peripatetikusan mászkálunk pőle, és őt érdekli ez a dolog valamiért. De az inspiráció szerintem jó válasz arra, hogy mi ezen túl a tanár.
Persze, csak én azt gondolom, hogy akkor mint mindent újra, tehát ez is maga az iskolát, mint intézményt, ami ugye az állami erőszak előszobája, és most ebben ne menjünk bele, mert nem ez a témán, de valóban a 19. században még ebbe is hittek, hogy tulajdonképpen, mondom, ez a mozdony fogja elvinni a jövőbe a gyerekeket.
De és el is ebbe... hozta egy szakaszom.
Igen.
Hát egy szakaszom mindig elhozza. Na, és akkor a művészetekre térve, mert hogy pont ahogy kezdtünk Karintival, kezdtünk verssel. Én most azért kérdeztem azt vissza, hogy nem pessimista korban élünk-e, mert hogy amellett, hogy nyilván a nagyon sokszor az akár a mi adásainkra érkező reakciókban is ott van a nagyon kemény pessimizmus, a vége lesz a világnak, és mindannyian meghalunk, bár ezt ugye tisztáztuk, hogy ez azért minden korban megvolt, de közben én így hirtelen ilyen nagyon hurra optimista, nagyon pozitív művészeti alkotásokat így kevésbé tudnék most. Tehát ha így belegondolunk, akkor sokkal inkább dekadens minden szöveg, minden vers, minden, akár a regényeknél is, tehát, de még a sci-fi is, tehát, hogy tulajdonképpen disztópiában rengeteget tudnánk felsorolni, de hogy utópiát, nagyon pozitív kimenetelű dolgot, azt így én most nem tudnék hirtelen, vagy egyszerűen csak én vagyok tájékozatlan.
Nem, hát ezt szerintem a gyereket fogja majd megfogalmazni, tehát én nekem azért lényeges ez a szétesés integráció ciklus, amiről itt az elején elkezdtünk beszélni, hogy ha most közelről megnéznénk a 16-17. Századot, akkor ugye ott is elkezdett egy kész világkép szétesni. Tehát ugye 200 évvel korábban mindenre volt válasz, tehát bármit megkérdeztem, hogy ez miért van így, arra lehetett valami értelmes, és ugye az ember egy értelemkereső lény, tehát hogy legalábbis az én világomban ugye nem az ember számára jött létre a világ, hanem hát mi különböző szimbólumokkal megpróbáljuk élhetővé és otthonossá tenni a világot, és én újra azt gondolom, hogy az az optimizmus, ami valóban a 19. század vége, 20. század elején még megvolt, nyomokba az második világháború után még megvolt, az most egy ilyen korszakot, tehát amikor én apáit mondok, akkor azt mondom, hogy most ez is a dolog bizonyos mértékig, tehát én ezt a saját generációmra is el tudom mondani, hogy tehát amikor én kamasz voltam, akkor pontosan tudtam, hogy aki farmerbe jár, az klassz ember, aki kopasz és öltönyös, az nem, aki nem tudom, én most ezt vég nélkül lehet mondani, de egy valami nagyon biztos tudásom volt még egyszer arról, hogy tulajdonképpen ez hogy néz ki, és én azt gondolom, hogy az én generációmnak sikerült egy csomó mindent szétverni, nagyon nagy fáziskésésekkel a nyugathoz képest, tehát ugye ez a 68-as generáció, most nevezzük így, vagy nagybátyáim révén én ezt megéltem, és most azt látom, hogy én szeretnék rendet csinálni, és bizonyos mértékig nagyon hasonlónak látom, tehát van egy fizikus barátom, és ugye ő mondja, hogy a fizika ma az integráció felé halad, tehát hogy volt egy szétesés, amikor gyakorlatilag hihetetlen egymástól elkülönülő tudományos felfedezésekkel nem tudtak összekapcsolni, és tulajdonképpen most egy, én azt gondolom, hogy az elkezdkezendő 50 évben megint, ha a háború és a többi nem veri ezt szét, akkor tulajdonképpen ennek a szétesés integrációs ciklusnak egy integrációs szakasza jön, amiben viszont, és erről korábban már beszéltünk, hogy valóban bizonyos mindig az önkorlátozás lesz a kulcs kérdése, hogy tulajdonképpen ez a fajta mindent ide nekem című dolog, ami a második világháború után indult. Tehát visszatérve, hogy ez nem biztos, hogy probléma, az más dolog, hogy el kéne ezt az integrációs jövőt valamilyen formába kezdeni írni, azt gondolom már a szellemi elitnek.
Több lehetásmódnak az összvisz játékáról beszélünk, ugye tudjuk, hogy nagy kihívások előtt áll az emberiség. Azt kell megérteni, hogy reagálunk rá. Tehát az például igenis segít földolgozni, hogy tudod azt, hogy eddig is voltak nagy kihívások, és megoldottak, és kicsit a mostani kihívások pont ebből fakadnak. Tehát abból, hogy ilyen jól élünk, és egy mennyiség alapú zabálással zabáljuk az erőforrásainkat, most ezen változtatni kell. Már is csökkenti a megfoghatatlan félelmet. Tehát van ez a megfoghatatlan, most elején korszellemnek neveztük el, ami három állású tud lenni. Amikor jól érzed magad, előre nézel, és azt mondod, lesz egy nagyon pozitív cucc. Vannak időszakok, amikor maga az a generáció tudja, hogy most nem jó, régen jobb volt, akkor elkezdünk visszafelé nézni. A középkor első szakasza tipikusan az, hogy hú, de jó volt eddig. A kis tudomány, meg a jó élet kis szigetei pislákolnak, és akkor a középkor is beindul, és akkor hirtelen kiegyenesedik, és elkezdi magába megtalálni az értékeket, ez jó, stb. Stb. Ez a kiegyenesedés, ez két dologból szokott tenni, az egyik az, hogy elkezd hinni magában, a másik az, hogy se előre, se hátra nem lát jobbat, mint ő maga volt, ezek a tipikus dekadens helyzetek, a római birodalom vége, nem érdekel mi jön, régebb rossz volt, mi vagyunk a királyok, de nem láttunk előre, hátra, úgyhogy akkor együnk, igyunk, érezzük jó magunkat. Nyilván nem gondolt a testtársam így. Ez a kapcsoló most, és ez az egyik nagy bűnünk, ami ellen küzdő, hogy rákerült az emberiségre több nagy teher. Az egyik nagy teher, hogy hosszabban élünk. Mi legyen az élet? A másik nagy teher, ráraktuk a globalizációt az egyéneknek a nyakára, és most nem a izére gondolok, hogy mit tudom én, Kínából jön a papírpapucs, vagy mi műanyag papucs, hanem azt mondtuk, hogy figyelj, az van, hogy eddig volt a gondjaid, de mostantól az egész bolygó gondjai a te gondjaid. Hogy te filózz azon, hogy az argent vagy brazilának boldog-e, mert ha nem kivágja a fát, hogy és nézem, és de hogy ragaszt rá egy ember egy bolygónak a problémát? Nyilván ez alatt mindenki megsüllyedt egy kicsit, és most meg kell tanulnunk azt, hogy nem bírja el egy ember, de 8 milliárd pont elbírja. De ez egy nehéz helyzet, amely ki tud nőni, tehát hogy ki fog nőni, és nem azért, hogy mindenki ilyen, nem tudom, bedrogozza magát húra optimista, de szerintem pont azért, mert látjuk, hogy ezt együtt tudjuk megoldani. Ez egy nagyon nehéz szintlépés, mint csak elvettük ezt az álmot, túl sokat beszélünk arról, hogy így is, úgy is mindjárt vége, akkor nem tud ez elhajolni, akkor itt marad, akkor azt mondja, jó, akkor éljünk ma. Ezért, ha azt mondja, figyelj, vagy a gép lő le, vagy a természet pusztít el, és akkor még van néhány alternatív forgatókönyv, a zombik, meg az UFO-k, ha lehet a kettő kombinálva. Ez nem volt eddig ennyire. Például volt egyébként a halálvárás, a haláltánc kultusz a középkorban totál jelenlévő, hogy akkor az volt, na, kiszállunk. Akkor csináljuk vidáman. Most nem akarunk kiszállni, mert jól élünk. Ez is egy nagy különbség. Ez se volt egy legsikeresebb generáció. Tehát akar ő arra ingani, csak hirtelen olyan dolgokat dobtunk rá. Nem lehet rádobni egy bolygó problémát egy emberre. Egy közösségre igen. És szerintem tehát arról beszéltünk, hogy mi az, ami ugyanaz. És most azt keresem, hogy mi az, ami más. És most ez egy nagy dolog. Hogy ez egy szintlépés, és ehhez jönnek be a mindennapi életnek az értékválságai, viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azokat az értékeket, amik a közösségi értékek, amik kiemelnek, amikor rájössz arra, hogy nem a te válladban dobra, hanem mindenkiében.
Mert hogy ez a ciklikusság azt is jelenti, hogy azért ennek meg kell, hogy egy dagája is legyen valamikor.
Igen, igen. Világos, tehát egyrészt az apáinak mondom a mottóját, ezt nagyon tetszik, ilyen értékvizsgálatok voltak, szerintem ezt a múltkor mondtam is, ez a Magyarországra ez volt a összegzés, hogy már nem hisznek Istenbe, de még nem bíznak magukba. Tehát ez a pály része. És hát aztán ugorjuk át, én ugye itt mindig nagyon optimistán töltődöm föl nálatok, de hát ugye mindig a történelmi példám meg, hogy az alkalmazkodásnak azért a kényszerek, tehát ha úgy tetszik a történelmek, semmiféle tanulsága nincs, mert bármi kiolvasható belőle, de azért mégis, tehát ugye a klasszikus, hogy hát az a civilizáció, amiben élünk, az abból indult el tulajdonképpen, hogy elsivatagosodott Észak-Afrika, ahol hát egy irtózatos nagy háború lett, amiben gyakorlatilag a 80%-át kiirtották a korabeli népességnek, úgy 8-10 ezer évvel ezelőtt, és ugye azok maradtak életbe, akik a folyók mellett maradtak, viszont őket is állandóan ostromolták, tehát kitalálták a neolit forradalmat, kitalálták a várost, kitalálták, tehát hogy eddig azért a nagy váltások, vagy ha Európa, hogy mondjam, kilövődését, vagy a följövését nézzük, az is egy nagyon durva válság nyomán alakult csak ki. Tehát mondom, nem az disztópiát akarom folytatni, csak azért mondom, hogy ez az optimista változat, az alkalmazkodás optimista értem. Változata, a pessimista viszont az, hogy ez, amit szoktam mondani, senki sem jó kedvéből hülye, tehát hogy nem, tehát a kényszerek hatására változunk.
De hát éppen halálítsanak már meg egy pillanatig, hogy ezt miért nem tanították, vagy tanítják történelemből?
Az, hogy Isten nem jó kedvéből hülye?
Nem, de hát, hogy ezt az elsivatagosodást és az ottani harcokat, vagy háborút, vagy az, mert hogy a pont ugye, hát a gyerek most kezdenek történelmet tanulni, az ötödikes, a nagyobbik ugye most kezdte idén, és hogy ott így három oldalon átmennek az őskoron, de ez egyébként nyilván oké, nem is biztos, hogy a 11 éves meg a 10 éves gyerekeknek a topikja, de én tökre nem emlékszem arra. Tehát, hogy én amikor a történelem kezdeteire gondolok, a tanulmányaimból, akkor amellett, hogy igen, neandervölgyi ember meg ősleletek, akkor ott Mezopotámia az első, amivel elkezdünk foglalkozni, hát, de annak tehát, hogy az okozata volt valaminek, ezt én most hallom először tőle.
De nem, hát az egész Biblia erről szól, hát gondoljatok bele, hogy ez a derék pásztor nép állandóan Szodoma és Gomorra és a falaknak ütközik, és újra vándorolnia kell, és nem tudom. Tehát, hogy ilyen értelemben ez tanítva van, csak valóban túl korán. Tehát tulajdonképpen ezt azt gondolom, hogy ez ugye az oktatásnak egy másik probléma, hogy attól, hogy korábban volt Vergilius, mint Petőfi, nem biztos, hogy vele kéne kezdeni a oktatást.
A töri oktatásnak is nem az oktatás rendszer, de két dolgot nagyon kihagy, amivel mi most küzdünk. Az egyik a folyamatosság, hogy ezek ilyen amúbeszélyek, ők ezt itt találják, mindenki élni akar, mi legyen, figyú, nincs kaja, mi a francot csináljunk, több kéne. Itt összegyűlik néhány ilyen amit majd később búzának hívnak, és akkor ezt megpróbálom valahogy, eltelik egy generáció, stb., és a búza háziasítja az embert, és akkor azóta ezen dolgozunk. De hogy ez így megy, a másik az, hogy milyen nagy kihívások után is például az emberiség. Van ez, de mondok egy másikat. Pesti Sárván kiürül Európa, gyakorlatilag üres, nincs civilizáció. De akár nézzük ezt, hogy itt könnyű mondani, hogy van ez a generáció, és hogy ők, hogy milyen erőforrás zabálóan élnek. Én meg azt mondom, hogy volt itt egy elcseszettő rettenetes második világháború, volt egy generáció, aki a fél életét beleáldozza abba, vagy az egészen, szó szerint a romokból felépít egy csillogó világot, és odaadja a gyerekeinek. És a gyerekei meg azt mondják, hogy de jó, köszönöm, és kiélvezem. Tehát nem lehet az embereket károsztatni, azt kell megnézni, minek a kontextusában van. Nagyon nagy válságból tudtunk kijönni, és nem azért, mert élünk, és csináljuk, és megyünk előre, és nem kell túl gondolni sem azért, hogy mindig ilyen nagyon történelmi távlatban, de én ezt nagyon furcsálom, hogy ezt nem hangsúlyozzuk ki, hanem tehát nem az életről van szó általában a törőben, értem, hogy miért, most nem, hanem megtanulandó dolgokról. Tehát a római birodalom válsága az többről kell szóljon annak a megértés, arról, hogy ott is egy ugyanilyen volt, egyébként ugye üzleti modellválság, élelmiszeripari probléma, és nem, azért nem tanulunk belőle, azért nincs helyes percepció, mert csak a szimbólumokra reagálunk. A szimbólumokat meg mindig az adott korszak a maga nyelvén lefordítja és áttorzítja arra, ami neki kell.
Igen. Tehát, hogy lehetne tanítani egy túléléspedagógiai logikát, amiben újra azt gondolom, hogy a európai civilizáció, vagy ez az atlanti civilizáció hihetetlen előnybe van, mert, hogy mondjam, szóval itt a demokrácia azért erről szól, hogy valóban reflexió, ellenzék, stb., és baromi hátrányban vannak azok a tradicionális társadalmak, amik egyféle alkalmazkodási módot, tehát amit például csak zárójelbe hagy mondjak, ami most hihetetlenül látszik, ezt nem tudom, ismeritek-e, hogy a még a kínai birodalom a maga zártságába élt, és akkor az angol király nő, tehát azt hiszem a mindegy, Viktória, nem tudom már, küldött hihetetlen ajándékokat megnyerni a kínai császárt. És a kínai császár úgy végsétált az ajándékok között, mert azt mondta, hogy a kínai birodalomban minden van, nekünk semmire nincs szükségünk, és visszaküldte az összes ajándékot, és azt gondolom, hogy ez baromira látszik most a kínai civilizációban, hogy egyszerűen saját magukkal el vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnybe van valóban a válságkezelésbe az európai kultúra, és az viszont igaz, hogy ezt nem tanítjuk.
Mi kezeltük a legjobban ezeket, és nem akarok behiavorista lenni és ilyesmi, de azért azt tudjuk, hogy miért Európában mennek ezek a dolgok, mert itt van egy változó időjárás, télen hideg van, nyáron meleg van. Ha az van, hogy mindig hidegbe vagy, az van, hogy mindig melegbe vagy, egyféle stratégia szerint mész, de ha váltogatnod kell, akkor bonyolultabb építészet kell, másfajta íze, és akkor elkezdesz innoválni, és kihozza abban. Nem, és persze volt még néhány más dolog is, de nem több vagy kevesebb az ember, aki itt volt, de mit vagy innovációra vagyunk rákényszerítve, és mi magyarok ezért is vagyunk jók innovációban, mely határon vonalunk. Fejlett ország vagyunk annyira, hogy tudjuk a legfejlettebb eszközöket birtokolni és használni, de nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy ezeket kényelmesen használjuk, és ez az innováció melegágya. És
értem, nem is mi magyarok, hanem igazából a közép-kelet-európaiak, hát úgy van. Általában.
Ez rá vagyunk kényszerítve. És egy pillanatra még vissza a 19. századhoz, tehát hogy valóban ebbe különbözik a világ, hogy ezek a hegeliánus elméletek ugye mindig arról szóltak, hogy visszafelé néztük meg tulajdonképpen a dolgokat, tehát hogy ugye a világ az alternatíva, mehetek erre is, meg erre is, meg erre is, viszont ha visszafelé nézem, akkor kialakul egy törvényszerűség, ami pont az alternativitást tönkreteszi, és lezárja tulajdonképpen a gondolkodáskört, tehát hogy vissza kéne térni valóban az alternatívák megoldásához, tehát a 19. század ettől optimista, hogy meglátott törvényt, belelátott utólagosan, tehát ugye ez az ember anatómiája, a majom anatómiájának kulcsa, mondja Marx úr, tehát hogy belelátott törvényszerűségeket, viszont ezáltal álltak le az összes marxista alapon álló társadalmak, meg tradicionális társadalmak, mert azt gondolták, hogy egyféle út van a jövőbe, és kiderült, hogy utána télután jön a tavasz, és akkor nem lesz mit kezdeni ezzel.
Ez még egy tudománynak a fejlődésen. Tudom, hogy most így úgy érzed, hogy kiszabadult a szellem a palacból.
Hála Istennek, ennél jobb nincs.
De megnézzük az antropológia tudományát. Mi történik? Amúgy is mindig érdeklődnek emberek a más társadalmak iránt, ami egy ideig bizonyos gazdag embereknek egy bizonyos fajta szórakozása vagy értékmentése. Én a egy leballagok, Bartók Béla vagyok, adok egy-két kupicát, énekelnek egy csomót, kiválasztom azt az egy dalt, ami szerintem szép, meg kell őriznem az utókornak, és 10 másikat meg kidobok, mert azokban hát túl sok a sikamlóság, vagy még csak az sincs. Én meg most ugye 100 éve később meg azt mondom, hogy ó, bakker, nekem az összes érdekel volna, és igen, és gondolom, de hát nekem érdekelt volna, hogy hány dalból hány, mindegy. De ugyanez a logika, hogy most van egy optimizmusunk, és az antropológia is megtalálta ebben, meg körülnéztünk a világba, és azt láttuk, hogy nézd, itt van ez a sok gazdag ember autóval közlekedik, és elmentünk a dzsungelbe, és ott vannak a hát pélmeztelenek, ilyesmi, hogy ez volt az ív, és akkor jönnek ugye a civilizációs lépcsőpok, nagy szakirodalom, az elején van egy ilyen optimizmus. Amikor bejön az értékválság, hirtelen az antropológusok ugyanezt csinálják, csak most azt mondják, hogy de jó volt, akkor ők még természeti törvények szerint élnek, a tulajdonon nem rugóznak együtt, és a 30-40 évvel későbbi antropológiai szakirodalom abszolút egy ilyen önreflexió arról, hogy mit vesztettünk el a modernizációval. Utána megint hirtelen az antropológia azt mondja, hogy most a világ legjobb helyében vagyunk, mert sokszínű és ízé, és most megint az, hogy mit vesztettünk el. A sok mondjuk úgy, hogy disztópia, ami most megfogalmazik az emberekben, az az, hogy azt érezzük, hogy most épp elveszítünk valamit, egy nagyon jó világban élünk, és most fenekednek, fenevadok, üvöltenek a farkasok az ajtó előtt, ami el akarja venni a vizemet, az áramomat, az életteremet, mindenki el akarja tőlem venni azt, ami van. És ehhez ez jogos életérzés, abszolút. Mindenki ezt érezheti, nem elég kell tenni, hogy mit szerzek, hogyha ezt végkétlen. Na, mindegy, befejeztem.
Tök jó. Azt akarom, Gyuri, tőled kérdezni, hogy 100 évvel ezelőtt most ugye nagyon sok szó esett a globalizációról, Árpi rengeteg mindent mondott erről.
Igen.
Volt már 100 évvel ezelőtt ennek bármilyen jele? Tehát akkor már globuszban, hiszen akkor már tudás, tehát nyilván fel volt ma minden fedezve, és a tömegkommunikáció révén már azért az átlag értelmiségének, meg az átlag olvasni tudó embernek is volt tudása arról, hogy más kontinenseken mi történik.
Hát globalizáció volt, tehát hogy itt ugye valóban a művészeteket most egy kicsit anyagoljuk, hát tehát a 20. század eleje tele van a Josephine Bakerekkel, és a félvérekkel, és a extrémekkel, és a másfélékkel, de valóban ez a kolonialista szemléletbe tulajdonképpen akkor az előzőhöz kapcsolódva, tehát a szép félvér csajokat néztük meg először, meg a kínai szép porcelánokat, meg egyebek, és a többieket legfeljebb a cirkuszban mutogatták meg. Tehát, hogy itt is azért vigyázzunk erre, hogy amiről azért mi beszélünk, az mindig egy értelmiségi vagy. Tehát ott akkor ennek létező része volt a magas kultúra. Tehát itt megint, bocsánat, csak nagyobb ívet, hogy azért nem lehet, hogy a 30-as évekbe kezdődött ez a tömegek lázadása, meg a nem tudom én, tehát hogy körülbelül a 20-as évekig azért még az az elitkultúra, amit tulajdonképpen, ugye itt nem véletlenül azért az angolok a nagy gyarmatosítók, tehát hogy ott azért ez nagyon erős, hogy van ez a tömegkultúra, meg az elitkultúra, és tulajdonképpen az arisztokratikus gondolkodása a világnak létezett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a világ kifejlődött, tehát már valóban van egy megismerése, de amit szintén az előbb az Árpád mondott, hogy ezt még a régi szemmel nézzük, tehát, hogy amit a Vernére meg a nem tudom, tehát, hogy tulajdonképpen az igazi váltás, az ugye tényleg mondom a 30-as években jön, ugyanebben a logikába is, hogy tulajdonképpen már nem csak a számunkra hasznos dolgok jelennek meg a nem tudom én, de tulajdonképpen azért gyakorlatilag a nagy gyarmati felszabadító harcokig ez a barbárok civilizált világ volt a meghatározója a globalizációs dolognak, és erre jött aztán ugye egy multikulturalista optimizmus tulajdonképpen, hogy ebbe ezt a globalizációba majd valamilyen formába ki lehet egyenlíteni, és ennek jött most az apája, ami meg azt mondja, hogy ez nem fog teljes egészében ivellálódni, mert a kultúrák és valószínűleg e felé fog fordulni a világ, hogy a globalizációnak a nagy, tehát ez a Fukuyama történvége meg az egyebek, az tényleg erről szól, hogy gyakorlatilag a mi kultúránk, így magamra nézek, és akkor mi kultúránk lesz majd az egyetemes, és nem tudom, és mondom ezt még, én a saját élettörténetemben is látom, hogy én a 80-as években még ilyen lelkes multikultúr, tehát ez nyilván egy magyar perspektíva is, hogy mi mindig azért 30 évvel korábbi Európához látjuk, és nem hiába turizmus, meg hiába megyünk oda, tehát visszatérve, hogy ez a folyamat valószínűleg, és ugye múltkor itt már jártunk, a lokalitás felé fog menni, tehát hogy ez most túlfutott a globalizáció, uh-huh. amit az előbb az Árpád mondott, hogy ez nagyon nagy terheket tett, és én azt gondolom, hogy ha viszont ezek az alsóbb szintek megerősödnek, akkor tulajdonképpen be lehet lakni a globalizációnak azt a kitágulását, ami volt. Vagy jönnek a marslakók, és állatira össze fogunk fogni.
Ez majd egyébként egy nagyon érdekes kérdés, de hogy közben pont erre rímel, mert hogy próbálom ezt ugye értelmezni, tehát hogy 100 évvel ezelőtt az volt, hogy a fehér faj elviszi az európai kultúrát igen. mindenkinek, aztán utána, ahogy mondod, igen, kiderült, hogy az nem feltétlenül így van, viszont tök szép mindenkinek a kultúrája, tehát igen, akkor legyünk igen. mindannyian egyenlők, és aztán most van az, hogy még csak nem is biztos, hogy egyenlőnek kell lenni, hanem inkább mindenki csinálja úgy, ahogy neki tetszik, mert hogy az is kiderült, hogy hiába próbáljuk a demokráciát exportálni mondjuk a Közel-Keletre. És akkor ajánlom azt az adásunkat 3 albummal ezelőttről, igen, vagy ötről, ami ugye pont erről szól.
És bocsánat, ne felejtsd, szabad, még ugye ez jött az internet, tehát a tömegek valóban föllázadtak, és behozták a kultúrájukat, és elbizonytalanítottak mindent. Tehát a globalizációnak én ezt látom, hogy ez a legényesebb, hát mindenki szóhoz jut. Tehát régen egy, hogy mondjam, művelt arisztokrata, tehát a mi kultúránk, most tulajdonképpen ebből megint integrálni kellene, vagy a lokalitás jön, de ezt megint itt jobban.
Igen, de hogy, és erre, amire azt gondolom, hogy rímel, vagy ezzel párhuzamos, ugye az az, hogy le akarjuk-e győzni a természetet, vagy éppen megőrizni próbáljuk, mert hogy ahogy mondtad is, Árpi, az adás elején, hogy 100 évvel ezelőtt azt gondolnám, de erre majd válaszoljatok, hogy akkor még a magabiztos ember maga alá gyűri a természetet volt a jelenség, és lecsapolták a mocsarat, és most meg ugye tényleg az egyik legfontosabb ilyen irányú Európai Uniós program az az, hogy hogy csináljuk vissza, és hogy a szabályozott, a Tiszánál ez még nincsen, de nem is tudom, talán egy Holland folyónál van ez, hogy a szabályozást most visszacsinálták, igen, hogy az mégiscsak úgy volt jó annak az ökoszisztémának, ahogy volt, tehát most akkor ennek is egy ilyen másik oldalán vagy, illetve nem, mert olyan még nem volt korábban,
itt
ugye?
Itt van még egy szintje ennek a dolognak, hogy hát valóban a 19. században még a természet volt az ellenség, és őt kellett legyőzni, viszont most már szövetkeznék a természettel ellenetek, a technika ellen, a civilizáció, a sok ember ellen, a nem tudom én, tehát hogy ebbe egy történt szintén egy változás, hogy most már ez az antropocén, vagy nem tudom én milyen világ, amit szoktak mondani, hogy most már a társadalom, az emberi kultúra az ellenség.
Igen, ugye mindenki a maga idejében, ahogy mondtuk, az adott sikeres stratégiát próbálja, itt az van, hogy mindenre képesek vagyunk, és ez a korai globalizáció időszaka, amit azért ne feledjünk el, kik csinálják, gyarmatosító államok, ahol a globalizáció ez az új világnak, ez a, amikor a kisgyerek beszabadul a gyümölcsös kertbe, és innen is lesz a kiterjem, menjünk el a Holdra, menjünk el a tengerre, igen, menjünk el a Marsra, menjünk oda, hozzunk porcelánt, stb. Ugyanolyan gigavállalatok voltak, a Kelet-India Társaság, a saját hadserege, stb. Már működnek a telegráfok, pont ott putnak, ahol most az internetkábelek, tehát ugye az volt egyszerűbb követni. Fölemeli a kajlót, beleszól, és hallja a világ túlsó pontját, de megvannak ezek az első élmények, de az van, hogy felfedezzük ezt a érett gyümölcsöt, amit itt lerakott elénk valaki. De ez is az emberiség tudatosodása, akkor is igenis nő fel az emberiség, hogy az volt, hogy na, mi vagyunk a királyok. Utána rájössz arra, de várjál, ők élnek egy ideje, mit tanuljunk egymástól. Akkor elkezdődik ez a kultusz, hogy jaj, az esőerdő aljában található gyökér sokkal jobb, mint a izé, mert egy ilyen érték itt nem. És most már egymás mellett akarunk élni úgy, hogy kölcsönösen hasznot húzunk egymásból, kereskedelem, stb. Az apályt, azt nem a háború okozza, hanem a háború az apálynak a következménye, hogy elfogynak az értékek, és azt érzed, hogy elkezd összeszűkülni a lehetőségeim száma, végül nem marad más, csak megütöm, mint egy ilyen vitában, amikor a másik már idegesít, érvesz, nem megy, és végén azt érzed, hogy meg kell ütnöm. Ez a háború ebben a kontextusban, akkor van pozitív jövőkép, amikor azt érzed, hogy a lehetőség egy száma közel végtelen. Uh-huh. És most is azt történik, leigázok a természetet, lehetőség száma végtelen, ezt sem, azt sem, sikerül. Most rájöttünk, hogy vissza kell csinálni, semmi gond, akkor ő is okos, vagy mi sem, most is okosan viselkedünk. Inkább az a kérdés, hogy azt érezzük-e, hogy vannak, hogy mennyi a lehetőségünk száma, és nem úgy, hogy valaki így mondja, hanem hogy belül zsiger, hogy reggel fölkelek, és mit érzek, az, hogy az én lehetőségeim végtelenek, vagy sem. És ez összefügg egyébként akkor is a biológiai életkorral is, de összefügg azzal is, hogy miket fogalmazol meg magadnak célnak és elvárásnak. Azért nekünk ez probléma, hogy a mindent megadsz a gyerekednek, és mindenki mindent megfogadni a gyerekének, és olyan élmény cunamival árasztod el 25 éves korára, ami az előbbi nemzedéknek azért volt élmény cunami, mert eloszlott 60 évre. Most megkapja 5 év alatt, de még nem mondtuk meg, hogy mi lesz a következő élmény cunami, és én ezért szeretek ilyen nagy álmokat adni az emberiségnek, ez olyan, ha valaki erre figyelne, de hogy igen, hát be fogjuk népesíteni az űrt, vagy valamit. Most látszik, hogy az űrkutatás iránt érdeklődés, a tengerek iránt. Szerintem a tenger az mi űrünk, hogy ez amúgy érdekli. Most a fiatalokat kérdezem, hogy mi akar lenni, és a többi mik érdeklik, hogy kell egy azt kell érezniük az embereknek, hogy lehetőségek közül választhatnak. Elpődnek a lehetőségek, akkor miért lenni vidám?
Na ez lesz az egyik utolsó kérdésem a kettőből.
Igen, de mondtatok ez?
Persze.
Tehát, hogy én ebbe egy ellentmondásos szerkezetet szeretnék betenni, tehát abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, csak lehet, hogy ezt már mondtam a múltkor is, tehát, hogy nekem a kamaszkoromnak az alapproblémája az úgynevezett pályaválasztási lavor volt, tehát, hogy kérdezték, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, és akkor mondtam, hogy nem érték, hát én azt élem meg, hogy ülök egy kellemes langyos lavor vízbe, ezt meg is kaptam valakik, nem tudom, a lavort is, és körülöttem van 360 út. És tulajdonképpen mindegyik nagyon izgalmas, tehát én lehetek rendőr, szoknyavadász, bármi egyebek. A probléma az, hogy bármerre elindulok, kimaradt 359. Tehát a legjobb dolog ülni a lavorvíz közepén, de és
ábrándozni. De akkor mindegyik kimarad.
Igen, mindegyik kimarad, de tulajdonképpen az tudásom van, hogy bármelyiket meg tudom csinálni. Tehát, hogy én azért mondom az önkorlátozás, és akkor behozva egy más logikát, hogy én nagyon szeretem, a protestáns esküvőn van egy ilyen, hogy megelégszem veled. Tehát, hogy mert ugye biológiai programban arról lenne szó, hogy nekem körülbelül 4 milliárd nő.
Mondjuk nem a legerősebb párválasztó duma, azért valljuk be.
Nem a legerősebb, de legalábbis.
De legalább igaz.
Nem ez egy tűz ki a tömegből.
Hogy mondjam, szóval első, azért mondtam, hogy egy komplementert mondok ahhoz, amit mondasz. Tehát, hogy nekem ugye az alap élet problémám, hogy nyílt itt egy Lind csoki bolt, és ugye egész gyerekkoromban átsorogtam a kirakat előtt, hogy ehessek sok csokit, és most akár napi 5 kilót is vehetnék, ha nagyon akarnék, de hogy fogom vissza magam ebbe a történetbe? Tehát, hogy a jövőt adsz az emberiségnek mellett, én azért mondom megint a lokalitást, és a ilyen értelemben, amiről szó volt, és ezért lényeges az antikvitásnak ez a Ikarosz és Daidalosz dolog, hogy amennyiben viszont, tehát ők ugye azt mondták, hogy az ember ne akarjon Isten lenni, hanem gyakorlatilag mindenki, és ez a buddhizmusban is benne van, hogyha kő vagyok, akkor kőként viselkedj, ha kecske vagyok, akkor kecskeként viselkedj.
Jó, hát
viselkedj.
Ezek az államvallások szerették a helyükön tartani az embereket.
Ez így van. Tehát erre mondom, hogy egyfelől nagyon szeretem, amit mondasz, hogy a lehetőségeket adni meg egyebek, de bizonyos mértékig ezt a fajta megint lokalitás, megelégszem mennyi, tehát hogy én azt gondolom, hogy a felnőtté válásnak, tehát ezen a másik oldala, vagy a másik 50%-a a dolognak.
Ezt értem, szerintem az emberiség tényleg fejlődik, és a lehetőség kérdésenek, de amit, hogy mi változik, hogy nagyon sokszor követjük el azt a hibát, ugye volt ez a háromállási kapcsolomban, majd írok egy tanulmányt, vagy könyvet, vagy elnevezem valaminek. Visszanézek, és a mostani értékrendszer szerint próbálom azt értelmezni, és azt szerint ítélem meg, igen. És hogyha az én általam kitalált értékrendszer szerint működnek, az jó, és ez ugye klasszikus, kicsit me too probléma is, mert egyrészt valóban ez is a felnőttösödésnek a része, hogy ugyanolyan ember, hogy őt tisztelni kell, és ez igenis megy, csak hát 100 évvel ezelőtt annyira másról voltunk agyban, mi most, aki ezt nem látja, az tényleg nem hisz az emberekben, de lehet látni, tényleg, hogy megpróbálom így megítélni, de a másik, hogy jövőre nézve is kell, hogy van nekem egy értékrendszerem. Én azért dolgozom sokat, hogy abban az értékrendszerben jól teljesítje, de megváltozik a világ, és hirtelen azt látom, hogy az az érték nem olyan nagy érték, és akkor számon kérem a fiatalon, hogy miért nem, mondok egy egyszerű technológiai példát. Küzdök azért, hogy legyen egy autóm, ugye akkor is az életnek egy státuszszimbóluma van, sokáig ez egy értékmérő van, amikor 15 évet vártunk rá, most lehet megint el, de hogy várod. És a gyereked belenő egy olyan világból, azt mondja, hogy mi van? Hát lefotózok egy autót, beszállok, elmegyek vele, tehát ez pipa, tehát hogy már persze jó dolog az autó, meg attól függ, milyen szubkultúra része vagy, de nem az van, tehát hogy mit kezdj egy olyan társadalomban, ahol nem az van, hogy autó az van, amit megveszel, vagy a szomszédon kölcsönkért, hanem az utcán is áll egy autó. Ez kell végül, ez milyen váltást okol.
Bocsánat,
egy
a carsharingre gondolsz, ugye?
Igen, tehát, igen, képes beszélni.
Megnézed a telefonodon, hol van, beülsz, elmész. Na szóval akkor a két kérdés. Az egyik az, hogy 100 évvel ezelőtt az akkori kiábrándultság az. Tehát, hogy volt-e olyan disztópia, ami ugyanolyan végveszélyt jelzett, mert abból a karinti versből, amivel kezdtük, abból én inkább azt olvasom ki, hogy ott a ciklusnak az apája, az sokkal inkább az volt, hogy oké, nem az van, hogy vége lesz a világnak, és kipusztulunk mindannyian, csak hogy azok az álmok fosztottak szerte, igen, amit 30 évvel korábban, igen, vagy 50 évvel korábban gondoltunk. De akkor ezek szerint az a fajta végítéletvárás, ami persze a középkorban sokszor előjött, de most is lehet azért nagyon sok helyen tapasztalni, az akkor mondjuk 100 éve pont nem volt.
Itt ez nyilván a hány ház annyi szokás, tehát én amit mondok erről, én azt gondolom, hogy nem, tehát valóban a felfedezés volt, és akkor megint mondom az avantgárdot, hogy akkor a világ időnként kockába leírható, időnként a freudizmus, szürrealizmus és egyebek, tehát olyan végítéletről én nem, tehát hogy valóban az illúziók vesztése, azt gondolom, hogy a legfontosabb, illúzióvesztés a gyarmatosításba az európai kultúra maga, rendőrsége. Tehát rengeteg ilyen dolog, de én azt gondolom, hogy itt sajnos a spirális ez is jelenti, hogy ugye egyre durvább eszközeink vannak. Tehát akkor azért én azt gondolom, hogy arra, tehát az atommaghasadás volt az első olyan, ami valóban világ pusztulást. Tehát az ember még nem rendelkezett olyan eszközökkel, akkor mondjuk ez lenne a válaszom a kérdésedre.
Értem.
Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy arra a képességre, hogy elpusztítsuk a bolygót és a fajt, erre a másik világháború után tettünk. Addig ez Istennek az előjoga volt, tehát ha ő úgy ítélte meg, akkor izé, de ott ez nem volt. Az lesz, hogy valamit csinál, de bármi, amit elképzeltek, olyan nem volt benne, hogy a faj kipusztítja magát, de nyilván akkor is voltak pozitív, negatív, ezért nem mindenki ugyanúgy, de az a félelem, hogy mi lesz az egyénnel. Tehát, hogy mi lesz, ez jelenik meg a falanszter logikákban, és az, hogy amúgy ezt most lehet, hogy én nagyon negatív utópiának látom, ugye céloztál az előbb rá, hogy melyik utópia vagy disztópia, vannak olyan, tehát, hogy most utópia az, hogy mindenki szuper jól él, leírom ezt az életet a középkori ember, vagy az 1900-es években, hogy Jézusom, mennyire jól él mindenki, de mellé teszem, hogy amúgy 1984 van, és a totális megfigyelésség elérem el, hogy izé, az most utópia vagy disztópia, többig mi az az érték, amit szeretnék, de ez, hogy elpusztítjuk a világot, ez a logika nem volt meg, ez abszolút a világháborús, tehát az atom traumája, és látszik, hogy viszont bekerült a közbeszédbe, tehát most már szeretünk ilyen végletesen is, tehát nem azt mondjuk, hogy az EMI egy országnak a gazdaságát tönkreteszi, sok embert szegényét, hanem elpusztítja a világot, hanem elrontja az ember. Most nagyon végletesek lettünk.
Most annyit, bocsánat még ehhez, hogy itt azért van egy... jó, hát ez ilyen.
A türelem erényének.
Ezért vannak vendégek, hogy beszélgessünk.
Tehát azért itt van egy nemzeti stih. Tehát ugye a Mohács óta a magyar történelemben az, hogy elpusztul a világ, amit tulajdonképpen ugye elpusztul a Magyarország, a Szent Istváni állam és egyebek, és ugye hát most Trianon és egyebek. Tehát hogy én azt gondolom, hogy mi erre hajlamosabbak is vagyunk, mert körülbelül 500 év óta ez egy visszatérő dolog, ez a nemzethalál, és ebből adódóan tehát hisztérikusabbak is. Tehát hogy ugye, ha belegondoltok, akkor generációnként van ez, hogy mi sem vagyunk alábbvalók, nemzethalál, kultúrfölény, legvidámabb barak, tehát hogy ugye a igen, Márainak
szélső,
van egy ilyen...
polarizálódik.
Hát ez hisztérizálódott, tehát a Márainak van egy ilyen, hogy olyan jó lenne, hogyha egyszer akkorának látnánk magunkat, amekkorák vagyunk, igen, mert hogy hol a Szent Istváni államhoz mérjük magunkat, tehát hogy ugye nekem, bocsánat, ez csak a zárójel, hogy ugye éppen ez a mániám, hogy Mohácsról kéne kezdeni a magyar történelmet, mert a Szent Istváni történelem nem mi vagyunk. Tehát az egy egész más keret volt, tehát ha állandóan a Szent Istvánhoz mérjük magunkat, akkor a világ mindig el fog pusztulni, és mindig fenyegetve.
Na, erről viszont lesz majd könyved is, de igen. Akkor most az utolsó kérdés. Igen. Ami, hát csak azért, mert hogy most már így egy és negyed óránál vagyunk, és még ez is el fog kivinni egy kis időt, hogy az a fajta, tehát, hogy igen, a 100 évvel ezelőtti világ, vagy a 120-szal, ugye az is a nagy hódításokról szólt, a gyarmatosításról, nem a Amerika felfedezése típusú, de mégiscsak rengeteg mindent felfedeztünk. Most viszont az meg valahogy, mintha még éppen nem lenne benne a korszellembe, lehet, hogy pont ezért, mert apály van és nem dagály, amire én nagyon sokszor gondolok, amikor ugye a valószínűleg egyébként teljes joggal a nem növekedési stratégiákról van szó, vagy ahogy Gyuri is mondja, az önkorlátozás, és olyankor eszembe jut, hogy de nem lehet-e, hogy az a helyzet, hogy a növekedést meg az állandó még több bírni akarást, és még többet akarunk tudni, azt nem nagyon tudod genetikailag kiölni az emberből, ám de mégiscsak az a helyzet, hogy egyre jobban értjük azt is, hogy mi a világegyetemnek egy elképzelhetetlenül pici kis része vagyunk, és hogy történhet valami olyan, amikor egy picit még jobban kinyílik ez számunkra, tehát elkezdhetjük még jobban megismerni, nem lenne az a logikus stratégia, hogy azt mondjuk, hogy azt a túltermelést, meg azt a túlzott mindent, amivel rendelkezünk, azt kezdjük már arra fordítani, hogy hát akkor így próbáljuk meg megismerni azt, ami körülöttünk van, és rájönni, hogy oda viszont ez nagyon kevés lesz, tehát akkor meg aztán addig lehet növekedni, amíg csak akarunk, mert az már tényleg az évezredes távlat, vagy a sok generációs, amikor majd már ott is ilyen problémák lesznek. Hogy...
Én akkor hogy mondjak történetet, és aztán töltemet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a növekedés mánia, ez azért a miénk. Tehát, hogy ez a mi tudatunkban van, tehát, hogyha valóban most egy ilyen történelmi ciklusokat nézem, akkor megint ez a bizonyos integráció és szétesés történet, hogy a középkorban akartak növekedni. Tehát lett egy zárt világ, egy rendes világmagyarázat, és az volt a jó, hogy én úgy fogok élni, ahogy az apám is élt, meg a nem tudom, és bizonyos mértékig ez a ciklikusság, ez a antikvitásban is benne van, tehát hogyha mondjuk a Római Birodalmat végignézem, és akár ott már a végén már nem nagyon akartak növekedni, tehát minden
nem
növekedés...
Nem tudtak, akartak ő.
Jó, hát de elérték azt a határt, amit abba az értelemben lett. Tehát, hogy ilyen értelemben valóban én amikor integrációról beszélek, akkor azt mondom, hogy az elkövetkezendő 200 év most nagyságrendileg a globalizáció új elemeinek a belakásáról szólna, és lehet, hogy majd felfedezik a űr technológiát, vagy tényleg összejövünk a Alpha Centauri, vagy Centauri, nem tudom, űrlényeivel, és akkor lesz megint egy növekedés, de biztos, hogy most még egyszer az én olvasatomba, mondom, hirtelen kinyílt ez a világ nagyon sokféle irányba, tehát mondom, Freudtól, nem tudom én, és ezt még nem laktuk be, tehát én ezt csak most azért mondom a Freudot, mert én újra azt gondolom, hogy hát most a legmenőbb szakma a Covid után is a pszichológus, ne tudjátok meg, hogy mindenki pszichológiát tanul a környezetembe, és egyebek is arról szól, hogy ami eddig a elitnek a része volt, most már Magyarországon is az, hogy bajom van, és elmegyek egy pszichológushoz, tehát nekem ez mutatja ezt a bizonyos belakás dolgot, de...
Aha, de tök jó, hát ez egy nagyon-nagyon szép, nem is tudom, perspektíva is, magyarázat is, úgyhogy ez ennél tökéletesebb végszó tőled szerintem kevés lehetne, de azért még majd mondjuk ott valamit, mert Ápi is azért mondjon valamit.
Ügyes.
Hihetetlen feszültséget generál, hogy ne értsünk egyet, de persze ez is ugye annak, hogy egyre értékesebb az életünk, önmagam megismerése, önmagam kiteljesítése, mert lehetőségeket látunk. Tehát azt tudom elképzelni, hogy én lehetek ez is, lehetek az is, ültél a laborban, csinálom, nem csinálom, de most az, hogy igenis megismerem a saját vágyaimat, mert ez fontos. Nem, ez mindig is éreztük, de most tudunk beszélni róla. Én abban szerintem mindig is növekedni akarunk, és előre menni most, mint faji szinten, ez különféle módon manifestálódik, fizikai tér, hódító háborúk, vagy még magasabbra építkezni, vagy szerintem mi mindig növekedni akarunk, mert ilyen faj vagyunk, és ez nem baj, ez az élet része, mint hogy a faj is növekedni akar, az állat is szaporodni akar, és akkor visszavágja a környezet, hogyha túl sok. Nem, tehát hogyha most nagyobb ciklusban nézzük, és a mi életünk egy nagyon pici darab, nem baj, ha az emberiség tanul egy kis alázatot. Tehát beszabadultunk egy boltba, kaptunk olyan eszközöket, amivel beharácsolunk mindent, és most meg kell tanulnunk azt, hogy de ezt a boltot karban is kell tartanom, hogy éljek, és meg tudjuk csinálni most ez a levegő jön, ezzel olyan arra potenciálra szert teszünk, hogy a föld nagy részét még nem ismerjük, a tengerek mét, ilyesmit. Azt gondoltuk annól, lehetett le, hogy az ember az égbe szálljon, repülünk. Miért? Ott fogunk menni a Holdra, jobbra-balra, igenis a Marson, már 200 év múlva emberi kolóniák lesznek, de 50 év múlva már sokan fognak ott lakni, mert növekedünk, megyünk előre, ahol ugyanaz a ciklus megismétlődik, megérkeznek a Marson, van az első néhány izé, jaj, mit csináljunk, mit tegyünk, hirtelen megteremtődik az az életfeltétel, fölrobban a Mars, mentán értem, majd nagyon sokan lesznek ott hirtelen nagy boldogság, után megint belaktuk ezt a bolygót, mi legyen, menjünk tovább. Ez szerintem benne van az emberi igényben, vágyban, csak ez egy nagyon hosszú ív. Az viszont, hogy belakni, ez nagyon tetszett ez a dolog, szerintem valóban egy kicsit az történik, hogy mi most nagyon sok mindent elértünk. Hát az ősi vágyaink közül, amit régen mágiának hívtunk valaminek, ezt most beletettük kütyükbe, megvan. És most van egy kicsit az, hogy szerintem most kezdjük belakni az agyunkat, most kezdjük használni a teljes mértékét, tehát hogy eddig nem kellett használni, most tényleg kell használni. Ez egy nehéz állapot egyébként. Tehát az állapot, amit ugye azt szokás mondani, hogy ne teljesülje minden vágyat, kivéve egyet, hogy valamerre megy. De most egy kicsit nekünk teljesült minden vágyunk, hogy hirtelen körülnézünk, hogy ez mibe került, és akkor most megpróbáljuk ezt a helyzetet korrigálni. És én ezért vagyok általában optimista, és ezért gondolom azt, hogy ez most egy ilyen értékválasztó időszak, és a következő 20-30 év az sikersztori lesz, de lehet, hogy stagnálásnak fog kívülről tűnni, mert most rendeződnek a mézék, és akkor megijön a robbanás.
Olyan szép volt, hogy Gyuri is azt mondta, hogy igen. Zárjuk le ezzel, de csak azért.
Ennél jobb már sose lesz.
Mert hogy lehet ezt majd még folytatni, és nyilvánvalóan fogjuk is. De ezt az adást most zárjuk le ezzel, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Jakab György és Rab Árpi. Kedves hallgatók, nektek is, innen folytatjuk. Sziasztok. Sziasztok.
Köszönjük, sziasztok.
Ez volt a Jövő Zenéje.